Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban érettek legyetek. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a lekciót. A Zsoltárok könyvéből, a 71. Zsoltárból olvasom, a 14. verstől a 21. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyd el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Igen naggyá teszel, hozzám fordulsz, és megvigasztalsz. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Istenünk, köszönjük azt, hogy élő kapcsolatban lehetünk veled. És amikor igazságodról beszélünk ezen a helyen, akkor szabadító tetteidet láthatjuk, ahogy munkálkodtál már emberek életében, és ahogy munkálkodsz a mi életünkben is. Köszönjük, hogy cselekvő Isten vagy, aki tanítasz bennünket egész életünkben, ifjú korunk óta, hogy megismerhessük a te csodáidat. Köszönjük azt, hogy viszel bennünket mindig új utakra, és megmutatod nekünk, hogy mely úton elevenedhet meg a mi lelkünk, és megmutatod nekünk, hogy hol tapasztalhatjuk meg, hol találhatjuk meg boldogságunkat. Ha most el is fáradtunk az élet úton, köszönjük, hogy te újból megelevenítesz bennünket. Kérjük, hogy lelkünkhöz szólj, és az emberi szót használd eszközül. Kérjük a te jelenlétedet, hogy abban fürödjön meg most a mi lelkünk, és tudjuk elfelejteni a mi gondjainkat, hogy veled találkozzunk. Ne aggodalmaskodjunk tehát életünk felől, hanem bízzuk most magunkat, te reád. Amen. Istenünk igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második leveléből, 7. fejezetből, a 8. verstől a 12. versig, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, 7. fejezetből, a 8. verstől a 12. versig. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, hogy látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt, mentegetőzést, sőt, méltatlankodást, sőt, félelmet, sőt, vágyódást, sőt, ragaszkodást, sőt, a vétkes megbüntetését. Mindenképpen igazoltátok, hogy tiszták vagytok az ügyben. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt, és nem is a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen buzgóságotok, amely az Isten színe előtt van bennetek irántunk. Kiemelném a 10. vers igéjét, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Kedves testvérek, a mai alkalommal a szomorúságról vagy a bánatról szeretnék beszélni. Közös emberi tapasztalatunk ez, mert hogy része az életünknek. És nem csak jó dolgok történnek velünk, hanem rosszak is. Ha jót is elvesszük az Isten kezéből, akkor a rosszat is tudni kell elvenni. És minden, ami javunkat szolgálja, ez már a hitnek a látáspontja. Mert minden, ami velünk történik, az a hit által átfordítható. Így most a szomorúságról, az Isten szerint való szomorúságról szeretnék beszélni, illetve magáról a szomorúságról, hogy ezt hogy lehet átalakítani. Ha a szomorúságot nézzük, akkor mi is az? Egy fájdalmas lelki állapot. Szerintem mindenki fel tud idézni magában olyan élethelyzeteket, vagy olyan pillanatokat, vagy éppen talán lehet, hogy most van az életében valami, ami miatt szomorú. A szomorúság olyan, hogy van, hogy nagyon eltölti az emberek lelkét, de van, hogy csak az életünknek picin területeit érinti. Van, amiben én szomorú vagyok. De egyébként boldog is lehetek. Vagy vidám is lehetek. Ugye ezt így mondja az ige, hogy nevetés közben is fáj a szív. És az öröm végül fordul szomorúságra. Vagy olyan csalóka lehet az, amikor valakiről azt látjuk, hogy mindig sugárzik, aztán egyszer, ha eltörik a mécses, ugye? Akkor nem is értjük. Hát mindig olyan vidám voltál. Ugye nem is gondoltuk volna, hogy neked van valami gondod, vagy bajod, vagy bánatod. Tehát a szomorúság egy furcsa dolog, mert nagyon komolyan meg tud bennünket viselni, hogyha tényleg rátelepszik az életünkre, de egyébként majd, hogy nem együtt is élünk vele, és valamilyen szinten hordozzuk, és nem biztos, hogy mindig meg tudunk tőle teljesen tisztulni. De azért mindig ugye fontosak az arányok. Tehát amikor mondjuk valaki nagyon szomorú, akkor biztos, hogy szenved. Tehát a szomorúság, a bánat az azért lelki szenvedést okoz. És ugye talán elgondolkodhatunk azon, hogy mi a nehezebb dolog, egy testi szenvedést elhordozni, vagy lelkileg szenvedni, és igazából most mondhatjuk azt, nincs is rá gyógyszer. Mert még egy testi szenvedésnél talán könnyebb az embernek elmenni az orvoshoz, és valami gyógyszert kérni rá, hogy enyhülést vegyen, de a lelki szenvedés, vagy a lelki bánat az majdhogy nem sok esetben nehezebben oldható föl. Bár ezekre is vannak ugye segítségek, amivel enyhíthető, de ugye a lélek gyógyítása, a lélek megnyugtatása, a lélek békessége, az nem egy ilyen mechanikus dolog, hogy itt van, tessék, vedd be, és akkor már is a tiéd, és azonnal. Hanem ott ugye időre van sok esetben szükség, illetve arra, hogy maga a lelkünk gyógyuljon meg, és jöjjön ki, ismerjen föl dolgokat, vagy jöjjön egyfajta békesség állapotába, és akkor tudunk igazából megszabadulni. Tehát valami negatív esemény történik velünk, nem biztos, hogy külső esemény ez, lehet, hogy nem történt velünk semmi, de egyszer csak felszakad a lelkünkből valami. Az ember saját hibájából okozhat bánatot a másiknak, vagy éppen ugye neki is okoznak. Tehát ilyen értelemben, hogy amikor azt mondjuk, hogy a bűn a szenvedést okoz, vagy halált nemz, ugye ezt is szoktuk mondani, hogy a bűn zsoldja halál, hát míg a halál állapotáig eljött az ember a bűn miatt, a kettő között ott marad a szenvedés. Ugye ezt nevezhetjük egyfajta lelki megszomorodás állapotának, Mert mindaz, aki teszi a rosszat, az is valahol lelkileg zavart állapotba kerül, még mondhatom azt, még ő is szomorkodik, kesereg magába. Másrészt ő meg, aki elszenvedi, az is eljut erre az állapotra. Aztán itt azért furcsa nekünk ez az ige, mert a szomorúságot egy másik képbe hozza. Azt mondja, hogy az Isten szerint való szomorúság az megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. És ugye utána úgy folytatja, hogy a világ szerinti szomorúság azonban ugye halált szerez. Erről beszéltem lényegében eddig. Tehát akkor a szomorúság valami másra is jó. Nem csak arra, hogy szenvedjünk. Egyrészt ugye mondhatjuk azt, figyelmeztet, ha valami rossz, vagy fölhívja valamire a figyelmet, mert ha megszomorodik a lelkünk, akkor ott valami történt, nem árt rá odafigyelni. Másrészt pedig az Istennel való kapcsolatunknak úgy néz ki, hogy a része az, vagyis használja Isten a szomorúságot. Megérint vele bennünket, és valami módon eszközévé teszi. És van olyan szomorúság, amit az Isten okoz nekünk. Persze nem azért, hogy fájdalomba és keserűségbe taszítsa az életünket, vagy mondhatom azt, hogy Istent láthatom meg a szomorúságaim által, és egyszer csak felragyoghat, hogy itt Istennel van dolgom. Végső soron. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Isten szerint való szomorúság, akkor azt is mondhatjuk itt majd, hogy nem, hogy a hívő élet, vagy a lelki élet útja, amikor az ember rálép a lelki életére, vagy fölismeri magának Isten, akkor ott valahol szerintem mindenkinek volt olyan, amikor szomorú volt. Az én életemben is. Ugye nem a nagy vigasságban, és a minden jó, és egyébként tökéletes vagyok életérzéssel, kerestem az Istent. Hanem voltak bennem hiányok, voltak bennem megoldatlanságok, volt bennem félelem, volt bennem aggódás és sok minden. Persze boldog voltam én a magam nemében, de a lelkemben mégis érezhettem valaminek a hiányát. Tehát valami felől egyfajta szomorúság volt bennem. És erről sokat beszélünk, amikor mondjuk bizonyságtételeket hallgatunk, és elmondják az emberek, hogy hogyan jutottak el Istenig, akkor mindig van ez a, vagy előjön ez a motívum. Hogy valahol azért volt az életükben egy nagy áj, hogy valami, amiben ők most idézőjelben átérték saját maguk megtörtségét. És akkor önmagukkal kellett szembenézniük. Saját lelkükkel és az életük nagy kérdésével, és akkor itt már ugye valahol eljutottak Istenig. Tehát, ha a szomorúságot úgy tekintjük, mint ami megöl, nem úgy, mint megelevenít, ugye? Úgy tekintjük a szomorúságot, mint ami megmérgezi a lelkünket, vagy ami fölemészt bennünket. És a Biblia is beszél róla, hogy a világ szerinti szomorúság, amikor csak ezt a fajta szomorúságot érezzük, és ez eltölt bennünket, akkor ez tényleg megsebez. És ez a sebesülés, ez végül is közel visz bennünket ahhoz az érzéshez, mintha valaki azt mondja, hogy úgy érzem magam, mintha meghaltam volna. Ezt simán mondhatja egy élő ember, mert a lelkében tényleg azt éli meg, hogy ez valami nagyon nehéz. Nem kell ahhoz testileg is úgymond eljutnunk ahhoz az állapotba, hogy lelkileg tényleg úgy érezzük, hogy most már itt van az a pont. És azt is tapasztaljuk, hogy ma a szomorúság, vagy mondhatjuk azt így, a depresszió, mert a szomorúság ugye egyfajta űrt teremt az ember lelkében, és ma rengetegen szenvednek ilyen tünetektől, és rengeteg embernek az életét keseríti meg az, hogy a lelkében szorongás van, hogy valami fajta szomorúság van az életében, és ez megbetegít, hogyha nem tudjuk feloldani hosszú távon, megbetegíti a lelket. A mindennapi életben nehezebben tudjuk a feladatainkat elvégezni, az emberi kapcsolatainkat is befolyásolja, vagy lehangoltá tesz bennünket. Ugye nehezebben tudunk örülni a dolgoknak, és örömtelen élet, vagy az egyensúly vesztett élet, az előbb-utóbb nekem is ugye fájdalmamra van, illetve a környezetemmel is konfliktusba kerülök. Most ezzel szemben ugye van az, amikor az Isten ezt a szomorúságot valahol próbálja arra felhasználni, hogy én az életemben elkezdjek keresni. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor az Isten szomorít bennünket, és át tudunk menni egy kicsit most a másik oldalra, akkor az Isten meg fog bennünket vigasztalni. Ugye a boldog mondásokat gondoljuk, ugye az a lehetetlen kép jön, amikor Jézus beszél a boldogságról, azt mondja, a boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. És hát ki lenne boldog, amikor sír? Hát általában nem vagyunk boldogok, ugye? De abban a pillanatban, amikor a szenvedésből át tudunk menni a vigasztalásba, vagy a feloldásba, akkor ez a kettő kiegészít egymást, és az, hogy én sírtam, vagy szomorú voltam, vagy bánatos volt a lelkem, el tud engem juttatni oda, hogy megelégítetik a lelkem, és végre megint örömöt is, vigasztalást is kapok, mert az a vigasztalás az az, hogy valahogy megint értem és élem az életemet, és kaptam elég erőt, és azt mondom, hogy van abban még egy öröm is. Tehát nincs ellentétben az Istennel való közösséggel, ha így nézzük, akkor a lelki fájdalom, mert azért ugye mondhatnánk akkor egyszerűen, hogy amikor fájdalmat érzünk, akkor nem vagyunk Isten közelébe. Mert akkor a fájdalom mindig el fog választani bennünket Istentől, és nehéz lesz ugye közelébe jutni. Vagy amikor sírunk, akkor nem látjuk ám Istent igazából, mert akkor bele vagyunk temetkezve önmagunkba és a saját fájdalmunkba, és nem tudunk túlnézni rajta. És amiről itt beszélünk egy titokról, az lényegében az, hogy fordítva is történhet, mert amikor Isten belép a mi világunkba, és akarja végre megszakítani ezt a látszólag ördögi kört, amiben mi nap mint nap benne lehetünk, hogy ezek a dolgok úgy következnek egymás után, hogy tehetetlenül forog benne az ember, akkor az Isten belép ebbe, és mellé áll a szomorúságon mellé, és ott meg akarja nyitni az életemet. Tehát nincs ellentétben az Istennel való közösséggel, hanem van egy pont, ahol megfelelhet annak, mert maga az Isten fogja önmagát felmutatni azon keresztül, ami velem történik. Tehát a szomorúságunk, vagy a sírásunk, a bánatunk, a nehéz élethelyzeteink Isten jelenlétének a hiányához vezetik el az embereket, illetve önmaguk hiányának a megéléséhez. És amikor ezt az érzést átéri az ember, akkor tényleg vágyódhat a megoldás után, tényleg akarhatja látni, hogy mi történik vele, és akkor, amikor üresnek érzi magát, akkor tényleg arra vágyik, hogy valami betöltse. Na és ez az a pillanat, amit hogyha az Istennel tudunk megélni, és az Istenhez megyünk, és Istennel tudjuk betölteni magunkat, akkor az számunkra üdvösséget fog hozni. Istennel való találkozás. Na most ebben mennénk be, hogy hogyan, persze nem fejteném ki teljesen, de mégis érinteném, hogy hogy. Ugye ha most azt mondjuk, hogy az emberi lélek, azt is szokták mondani, hogy ott Isten alakú űr van bennünk, és hogy Isten tudja ezt teljesen kitölteni, vagy másik képet is mondjuk, hogyha háromszögnek képzelnénk el a szívünket, akkor a kerek világ nem tudja betölteni azt, mert valahogy más a külső valóságnak a formája, bár enyhíteni tud, és sok mindenben tudunk örülni, és betölti a mi életünket, az, amit csinálunk, teszünk, gondolunk és érzünk, és azt mondjuk, hogy ez a mi életünk. De amikor ugye konfliktusba kerülünk bármilyen területen, munka, magánélet, bármi, akkor azt tapasztaljuk, hogy nem tudja betölteni. És akkor ott maradunk a szomorúsággal. Mi a szomorúságunk? Hogy nem tudunk teljesek lenni igazából. Azért leszünk szomorúk, hogy nem tudtuk igazából tökéletességre vinni a boldogságunkat, amit elgondoltunk, amit elterveztünk. Vagy ami ugye történik velünk, ha lelkünkben érzünk bármit, akkor az, hogy lélekben én most sebet kaptam. És akkor lényegében Ez a szomorúság engem elfordulásra indít. Most ezt a gondolatot egy kicsit, tehát hogy elfordulok. Ugye, amikor szomorú vagyok, gondoljunk, ha valakit megbántunk és megszomorodik, akkor elfordul tőlem, ugye? Mert valahogy megsértettem. Olyasmit mondtam, vagy olyasmit tettem. Lelkileg visszahúzódik. Saját világába tér vissza, és megszólíthatatlanná válik. Érinthetetlen, nem kíváncsi a gondolataimra, az érzéseimre, még ha ki akarnám őt hozni, lehet, hogy akkor sem biztos, hogy kijönne. És akkor ugye a szomorúságban, ami elveszít, az is lehet, hogy ellene fordulok a világnak, dolgoknak, eseményeknek, illetve önmagam ellen is fordulok. Mert emészt ez. És akkor azt érezhetem, hogy önmagam is értéktelen vagyok, illetve azt is éreztettem, hogy semminek nincsen igazából értéke, értelme. Ez az egész szomorúság vagy fájdalom jele annak, hogy kell lenni valaminek, aminek viszont van értelme, és van igazi, lényegi tartalma az én számomra. És ekkor fölébredhet az emberbe a vágy. A vágy arra, hogy megkeresse ezt. Illetve ott van a csapda, hogy a vágy teljesen megszűnik bennem, és azt mondom, hogy nincs az, amit megtalálhatnék. És hogyan történik akkor ez? Most egy példát, egy Platónnak ugye van ez a példája, hogy egy ember ül egy barlangban, és a bejárat, barlang bejáratának háttal ül, szemben, ugye előtte ott van a fal. És azon a falon mindenféle árnyképeket rát, ami a világosság által ugye megérkezik. És most, hogyha ennél a képnél maradunk, hogy mi olyanok vagyunk az életünkben, mint egy barlangban ülő ember, most persze, ez lehet, hogy egy kicsit meredek, de mégis, és akkor vannak a képek, az életünk kép, és nézzük az életünk filmjét. És amikor az Isten szerint való szomorúság érkezik meg hozzánk, akkor azok a képek, amelyek a falon vannak, mindaz, ami történik velünk, az arra késztet, hogy amikor én megélem a saját élethelyzetemet, és az Isten jelenléte is valami módon, most azt mondom, árnyékképpen megjelenik előttem, hogy emögött talán ott van az Isten, aki engem keres, közben nézem az életem filmjét, akkor közben megfordulok, és kinézek a fénybe. Mert rádöbbenek arra, hogy mögötte, a szomorúságom és az eseményeim mögött most van valaki, aki akar velem beszélni, és ahhoz meg kell forduljak. Az Isten szerint való szomorúság, amikor megélem a dolgokat, de közben az Istent is érzem benne, erre késztet engem, hogy én az én barlangomban, amikor ülök és nézem az életem falát, és valami történik velem, és Isten szeretete is körbevesz engem, akkor megfordulok. Mert észreveszem, hogy valaki keres engem. Tehát az Istentől elfordult embert, csak úgy lehet most idézve mondom, megfordulásra késztetni, ha valami történik vele. Egyébként nem fog megfordulni. Mert természetesnek veszi ezt a helyzetet. És erre szoktuk mondani, hogy minden ember, ugye most bűnben születünk, hogy egy kicsit háttal vagyunk Istennek. És hogy szembe a megtérés az lényegében az, amikor megfordul az ember, és szembe van a teremtőjével. És akkor mit használ föl Isten eszközképpen? A lelket használja föl eszközképpen. Hogy mi érzünk, tapasztalunk és vagyunk, tudatosan gondolkodunk és megéljük az életünket, és amit megéltünk, annak vannak ugye jó és rossz dolga, és van szenvedés is benne, van tapasztalás, van benne szomorúság is, és ezt meg kell tudnunk élni. És mindannyiunk életében van Istentől rendelt szomorúság, amiben mi törtünk. Ez nem azt jelenti persze, hogy Isten jón keresztül nem tud bennünket vonzani. Ezt inkább azért mondom, hogy a rosszakon keresztül is tud. De az örömön keresztül is tud engem Isten vonzani. és a sikereimen keresztül is tud. Csak ugye a szenvedés és a fájdalom az, ami pont az, hogy ami történik, azzal én nem akarok közösséget vállalni, ugye? Mert akkor azt mondom, hogy ez nekem rossz. Nincsen rátapadásom arra a dologra, mert én pont azt mondom, hogy ez nekem rossz. Ettől én el szeretnék válni, és akkor van esélyem visszafordulni. Vagy meglátni, vagy keresni valamit. Csak ugye ez a visszafordulás, ez az, ami nehézzé válik az embernek, vagy ez az, amit nem vesz észre. Hanem marad a falnál, és az a paradox dolog történik, hogy még jobban rámegy a falra, mert elbújik. Még inkább elrejti magát, még inkább talán azt érzi, hogy most inkább befelé kell mennie, és még inkább nézi talán azt a képet, ami árnyékképpen akár az életéről oda vetítődött, hogy én ilyen ember vagyok, vagy a másik ilyen ember, vagy épp az a dolog, ami történik, és nagyon csak azt látja. Az Isten szerint való szomorúság annyit jelent, hogy megélem, ami történik velem, de amikor megéltem, eljön az a kegyelmi pillanat, ezt így tudnám mondani, amikor megfordulok. És arra kezdek el figyelni, vagy azt is meglátom, hogy mi az, ami a világosságból, a fényből még jön felém, mindaközben, amikor ezt megéltem. És ez az én életem filmje, az én velem történt dolgok közepette élem ezt meg, és akkor már nem akadály, ami velem, akkor jöhet a boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Sőt, akkor nagyon jó, mert Isten azt mondja, hogy gyere kijebb a te fájdalmas életbarlangodból, mert van kívül világ. Van egy másik világ, ahol ezek a dolgok át tudnak alakulni. És ez az a fajta vigasztalás, amit Isten ad, vagy üdvösségnek is nevezhetjük, mert ez az üdvösség szó, hogy majd ugye Isten szerinti szomorúság aztán megbánhatatlan megtérésztel, ez az a megtérés, a megfordulás, és az aztán üdvösségre visz. Ez amikor a lélek elnyeri belső megnyugvását. Újból megtapasztalja a szeretetvesztés közben, hogy ismét szeretve van. Begyógyul a seb a lélekben. Na most, ez lényegében egy pillanat is lehet az ember életében, vagy amikor ezt megéri, és itt ebben van talán egy picit a csapda, hogy az emberek vesznek, már abban van csapda, hogy nem veszük észre, hogy Isten ott van és hív bennünket, Isten szerinti szomorúsággá akarja átalakítani, hogy közben tanítson, szerethessen, mondjon valamit nekünk, ami nekünk fontos, ugye ez az első csapda. A második az, ami nagyon jó, hogy már megfordultunk, és elvesszük a pillanatban a kegyelmet, erőt kapunk. Sokszor volt már így, hogy emberek erőt kaptak, feldolgozták, megértették, és kimenekedést kaptak az életükben egy adott helyzetből. Csak mi történik utána? Visszafordulsz. Ugyanúgy ott maradsz a falad előtt, és a fal felé fordulva maradsz. Amiről pedig Isten beszél, ami az üdvösségről van szó, az azt jelenti, hogy azt a fordulatot, azt nem csak egy pillanatra éled meg, hanem megváltozik az életed fókusza, és úgymond az életed bejáratához mész oda, ahonnan a fény jön. És akkor már átlépünk a hitnek a világába, amikor ugye Istennél már minden a javamra van, ugye? A falállapot, amikor ülök a falam előtt, akkor az van, hogy hát nincs minden a javamra. Amikor kilépek az Istennel való világosságba, és úgymond fel tudok kelni, a saját barlangomból ez a fajta elhívás az, amikor engedelmeskedünk Istennek, és a vele való életközösségbe megyünk. Tehát ez a másik, hogy a szomorúságunk elvisz Istenig, de nem visz el addig, hogy az Istennel is maradjunk. Hanem elvesszük a vigasztalást, vagy elvesszük a kis kegyelmeket, de a nagy kegyelemben nem vesszük észre, hogy ott kell maradni. És ezek azért fontosak, mert amikor az ember megsegítette Isten, és akkor megint történik vele, akkor azt fölhánytorgatja Istennek, hogy miért megint. Hát nem arról volt szó, hogy ez már megszűnik. vagy hogy te megsegítesz megint, és akkor nem lesz. És nem vesszük észre, hogy mi visszaültünk a saját falunkhoz. Mert ha ugye nem ültünk volna vissza, nem ezt mondanánk, hanem látnánk, hogy Isten folyamatosan velünk van, de ugye az életünkben attól még történhetnek dolgok, de másképpen élnénk meg. Mint ahogy egyszer másképpen éltem meg, és megtapasztaltam, hogy Isten kegyelme átfordított, akkor onnantól kezdve már ez a tapasztalat az enyém, ha élek vele. Csak hogy ugye ehhez az kell, hogy ezt a fajta lelki odafordulást én gyakoroljam magamban, és megmaradjak ebben a látásmódban. Tehát ez még nem a teljes megszabadulás, akkor így mondom. A szomorúság igen megvigasztaltattál, de el kell jutni, ugye az üdvösségre, a megtérés szerez addig az állapotig, hogy megtérés, hogy Istennel járunk, és utána pedig a lélek boldogságához, amit Istennel tapasztal különböző mértékekben. Tehát ezt a fajta meghatottságot, amit érzünk, amikor Isten a szenvedésen keresztül vezet bennünket, és magához hív, akkor azt vegyük észre, hogy itt valami többet is akar nekünk Isten adni. És tovább kell menni. Tovább kell menni az Istennel való kapcsolatban, hogy igazából meggyógyuljon a lelkünk, és vele kell maradni. És végül is gyakorolnunk kell ebben magunkat, és ekkor lesznek azok az érzéseink, hogy ezek a nagy pillanatok, illetve a nagy pillanatokból kicsi pillanatok lehetnek, de eltűnnek. Egyszer valamikor azt éreztem, igen, hogy az Isten hívott, és akkor meg is értettem, át is értem, és utána ez eltűnt. Ez semmivé vált. Vagy most nem érzem az Isten jelenlétét, akkor ugye éreztem, milyen jó volt, amikor engem megvigasztott, amikor az történt, hogy fölemelte a lelkemet. Most pedig megint azt érzem, hogy szomorúság, bánat, nem tudom, az életem szürke, meg sok minden van, nincs benne öröm, és megint ugye visszaestünk a saját lelki állapotunkba. Tehát gondolkozzunk el ezen, hogy az életünkben akkor most hol vagyunk, illetve azon a fajta viszonyuláson, amit a Szentírás akar nekünk adni, hogy forduljunk lényegében Istenhez szomorúságainkban is, és ha már odafordultunk, akkor viszont ne álljunk meg, és ez majd a későbbi istentiszteletek témái lenne, hogy akkor ezt hogy lehet még tovább vinni, hogy ne eszköztelenül álljunk utána, hogy na, és akkor utána mi van? Lényegében erről szól sok esetben a Szentírás. És egy verset szeretnék még felolvasni, amit bizonyára sokan ismernek, de ide illik. Erre a szomorúságra és a kegyelemre, hogy megtalálja az embert, és arra fajta odafordulásra, hogy mennyiféle harc van. Még az ember lelkében még idáig eljut, és nagyon jó, ha eljut. És utána az, hogy felismeri, hogy folytatni kell az Istennel való találkozást. Ugye Reményik Sándornak a Kegyelem című versét olvasom. Először sírsz, azután átkozodsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mert nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden arany ágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, ott van a mi életünk fala és barlangja, mi benne vagyunk, és sok minden történt már ott bent. Sokszor sírtunk, kerestük a megoldást, maradék erőnket is megfeszítettük. Imádkoztunk is. Ott voltak a lehetetlenség falai. Sokszor erőnket megfeszítve próbáltuk áttörni ezt a falat, és talán nem vettük észre, hogy a másik irányba kellene mennünk. Köszönjük, hogy kegyelmed által a nyomorúságot, a szenvedést, a szomorúságot is javunkra fordíthatod. Add meg, hogy Isten szerinti szomorúsággá váljon minden, ami az életünket most megterhelte, és felismerhessük a te kegyelmedet, ami egyszer csak megérkezik hozzánk, mint kicsin csillag, belép az életünkbe, és világosságot ad, és azt mondja, ne félj. Köszönjük, hogy több az élet annál, mint amit megtapasztalunk, mert minden tapasztalatunk mögött ott van a te gondviselésed és szereteted, még a legnehezebb időszakban is. Így kérjük, hogy add meg, hogy ha megfordulunk, akkor ne üljünk utána vissza ismét a falhoz, ahol csak a saját gondolataink vannak, saját kétségbeesésünk, hanem tudjunk kimenni a fénybe, és ott maradni te nálad. És mindaz, ami jön, add meg, hogy megszelídüljön a vihar, a nehézség, a bánat. Átalakuljon vigasztalássá, kegyelemmé, erővé. Köszönjük, hogy Krisztus a mi segítőnk, a mi kezesünk, aki ott áll mellettünk és tanít bennünket Isten dolgaira. Köszönjük, hogy ő rajta keresztül a te jelenlétedet tapasztalhatjuk meg. Így kérjük most, hogy légy betegeinkkel, te légy az ő gyógyítójuk, amikor betegség miatt szomorodtak meg. Légy minden emberrel, akinek talán a mindennapi élet gondjai szomorították meg a szívét. Találtad, hogy oly sok minden teher lehet rajtunk. Formáld át ezt örömmé. A megoldás örömévé, hogy van megoldás. Add meg, hogy hitáltal most oda menjünk őszintén hozzád, és veled maradjunk, hogy te tudj bennünket gyógyítani, és életünket tud teljessé tenni. Kérjük, hogy hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Amen. Áldás békesség.